hírstúdióban Varga Edit várja Önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Nem rögzítették a biztonsági kamerák a Teve utcai rendőrségi székház elleni támadást. A kamerák látószöge ugyanis nem volt elegendő ahhoz, hogy a 200 méternyire lévő tettesekről felvétel készülhessen. Az épületre éjjel 15 lövést adtak le. A nyomozás eddigi adatai szerint a lövéseket egy automata gépkarabélyból adták le. Egyelőre nincsen gyanúsított. A nyomravezetőnek 5 millió forintot ajánlott fel az ORFK.
Mindenkit, még a székházban dolgozó rendőröket is átvizsgálták az őrök. Az éjjeli támadás után nagy volt a készültség a Teve utca körül. Éjjel valamivel 1:30 után adták le a lövéseket egy 762-es automata gépkarabélyból. A töltényhüvelyeket a József Attila színház mellett találták meg.
Ezek a lövések nem voltak célzottak, csak olyan értelemben, hogy az épületet magát el akarták találni, de az épületen belül. Az eddigi adatok szerint nem volt olyan kiválasztott iroda, vagy olyan épületrész, amelyik kifejezetten célpont lett volna.
A székház 9. és 10. emeletét érték a lövések.
Lehetett hallani, hogy egy sorozat volt.
Ebből a lépcsőházból tisztán lehetett hallani a durranást, a lakók azonban nem tudtak sem nekünk, sem a rendőröknek többet mondani. Azt mondták, féltek, nem mertek kinézni sem az ablakon. A rendészeti miniszter kiállt a rendőrség mellett.
Kezdeményezni fogom a büntető törvénykönyv szigorítását, mert alapvető feladatnak tartom, hogy a Magyar Köztársaság egyik alapintézményét, a rendőrséget fokozott védelemben kell részesíteni.
Ez pedig a képviselőirodaház. Éppen új biztonsági kamerákat szerelnek fel. Ez az épület is csak úgy, mint a parlament, a külügyminisztérium és a miniszterelnöki hivatal ma reggel óta fokozott védelem alatt áll.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök egyértelmű kapcsolatot lát a belpolitika közelmúltbéli radikalizálódása és a rendőrpalota elleni támadás között. A Fidesz alelnöke Varga Mihály szerint először a rendőrségnek kell nyomoznia, és utána lehet levonni a következtetéseket.
Az egyre radikalizálódó cselekményeknek felépül egy láncolata, ami arra figyelmeztet bennünket, hogy ezen az úton nem szabad tovább menni.
Minél hamarabb tisztázni, hogy mi is történt 0 óra 33 perckor a Teve utcai rendőrszékház épületénél, addig a különféle konspirációk, összefüggések felvetését én indokolatlanat tartom.
Csak bízni tudunk abban, hogy ez egy egyedi, szélsőséges, őrült akció, és attól félünk pedig, hogy a politikai pártok nehogy kihasználják ezt a egyébként elképesztő lehetőséget.
Én sajnálatosnak tartok minden olyat, ami Magyarország megszokott rendjét felborítja, és én mindenkit csak arra tudok kérni, hogy ezért gondolját, hiszen az ország sorsa, békéje, harmóniája, biztonsága aztán mindannyiunk számára a legfontosabb. És ha vannak is kérdések, amikben vitán vannak, és amit meg kell oldani, az alapvetően nyilván alkotmányos keretek között parlamenten kell megbeszélnünk és megoldanunk.
A köztársaság rendőrségét előre kitervelt fegyveres támadás érte. Nem személyen irányult, úgy érzem, ez a támadás, hanem az intézmény ellen. Az ellen az intézmény ellen, amely arra hivatott, hogy a köztársaság minden polgárát, személyes biztonságát és vagyontárgyát védje.
Magam álláspontját tudom mondani, hiszen erről még a frakció nem beszélt. Megdöbbentő. Döbbenetes és egyben riasztó is, hogy hát ilyen eseményre Magyarországon, Európa közepén sor kerülhetett.
Pénteken tartja együttes ülését a Parlament Nemzetbiztonsági és Rendészeti Bizottsága. Simicsko István elnök közlése szerint az ülésen meghallgatják Szilvási György kancellária minisztert, Petrétei József rendészeti minisztert, Bene László országos rendőrfőkapitányt és Galambos Lajost a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatóját. A bizottsági ülést Szilvási György kérésére hívták össze, aki a múlt héten arról számolt be, hogy jelentősen megnőtt egyes szélsőjobboldali szervezetek aktivitása, és nem zárható ki a konkrét támadás sem egyes közintézmények ellen. Támogatást és segítséget ígért a Szapiencia Egyetemnek Sólyom László. A köztársasági elnök Marosvásárhelyen azt hangsúlyozta, az itteni társadalomnak a legfontosabb feladata, hogy minőséget képviseljen.
Magyarországnak kifejezett igénye, hogy az erdélyi magyarságnak legyen önálló saját képzése az óvodától a felsőoktatásig. jelentette ki Sólyom László, akit Marosvásárhelyen nagy számú érdeklődő várt. Kató Béla, a Szapiencia Alapítvány kuratóriumi elnöke a felsőoktatási intézményben tett látogatás alkalmával úgy fogalmazott: belefáradtak a koldulásba, de nagy szükségük van arra, hogy amíg meg nem erősödnek, a szükséges támogatást megkapják. A köztársasági elnök erre azt mondta, nem ő a pénzügyminiszter, de latba veti tekintélyét az intézmény megmaradása érdekében. Azt kérte, tartsanak ki, idén ugyanis beindul a Szapiencia akkreditálása, így a román állami társfinanszírozó lesz. Bukaresti tárgyalásairól szólva megismételte, a romániai magyarság kulturális értelemben a magyar nemzet része, és ezügyben fontosnak tartja a kölcsönösséget. Megerősítette azon álláspontját is, hogy a kulturális autonómia magától értetődő jog Európában, de ha az illető közösség óhajtja, akkor lehetséges a területi autonómia is. Utalva a székelyföldi felmérésre azt mondta,
hogy valami alkotmány ellenese, nem politikai minősítés kérdése, hanem annak nagyon pontos jogi kritériumai vannak. Tehát ilyen jelzőkkel nem szabad könnyelműen bánni.
Vasile Blaga belügyminiszter közleményben jelezte, semmilyen törvényes alapja nincs annak, hogy betiltsák a tájékozódó jellegű felmérést a Székelyföldön, de a népszavazásként emlegetett akció a kormánypártok koalíciós tanácsa szerint sem alkotmányellenes.
Sólyom László azt ígérte, visszatér Erdélybe, és a székelyföldiek is számíthatnak arra, hogy felkeresi őket.
Sólyom László államfő kora este Kolozsvárra utazott, ahol a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tisztségviselőivel és Tőkés László református püspökkel találkozott. A megbeszélések központi témája az erdélyi magyarság jövője volt. Sólyom László megismételte tegnapi elvi álláspontját, miszerint az alkotmányosság keretein belül támogatja a székelyföldi autonómia ügyét. Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke egy újabb látogatásra is elhívta a magyar államelnököt azért, hogy az autonómia ügye mellett a határmenti regionális lehetőségek kihasználásáról is tárgyaljanak a közeljövőben.
Azt vetettem fel, hogy az elnök úr kövesse figyelemmel a székelyföldi fejleményeket, és a román pártvezérek és államelnök részéről tegnap Székelyföldre rázuduló ösztűz nyomán kísérje figyelemmel, hogy mi fog történni, és vegye, szükség esetén vegye védelmébe azokat, akik a székelyföldi népszavazást szervezik, hiszen semmi törvényre ütköző cselekedetet nem követnek el.
A rendelkezésre álló információk szerint nem Magyarországról került a madárinfluenza kórokozója Angliába, jelentette ki az országos főállatorvos. Süt Miklós egyúttal cáfolta, hogy közös vágóhídon vágták volna le a madárinfluenza által megfertőzött libákat és az Angliába került pulykákat. A szakember arra is emlékeztetett, a két ország hatóságai nem egymást hibáztatják az ügyben.
Nem egyik ország vagy másik ország állategészségügyi hatósága próbálja megtalálni, hogy miért a másik ország a hibás, soha fel sem merült egy ilyen gondolat. A két állategészségügyi hatóság között kifejezetten szoros, jó együttműködési kapcsolat van.
Gyakorlatilag ugyanaz a Magyarországon és a Nagy-Britanniában észlelt madárinfluenza vírus, erről számolt be kora este a brit helyettes főállatorvos. A londoni vidékügyi minisztérium múlt héten vetette fel annak lehetőségét, hogy kapcsolat lehet a januári Csongráz megyei madárinfluenza esetek, az innen exportált baromfi hús és az angliai Suffolk grófságbeli pulykatelepen kimutatott H5N1 vírus között. Hazánk ugyanakkor ma este elküldte 120 oldalas jelentését a madárinfluenzával kapcsolatos vizsgálati eredményekről az Európai Bizottság illetékesének, valamint az angol helyettes főállatorvosnak. Bognár Lajos országos főállatorvos helyettes tájékoztatása szerint ebben leírták, a magyar szakértők vizsgálatai szerint kizárható, hogy Magyarországról került volna a madárinfluenza kórokozója Angliába. Az Európai Bizottság jelezte, elégedett a magyarországi hatósági eljárással. Egy Európai Uniós belső tanulmány szerint a nemzetközi szankciók nem fogják megakadályozni Iránt abban, hogy atombomba előállításához elegendő uránt dúsítson. A jelentés, amelyet a Financial Times című brit lap szivárogtatott ki, Javier Solana, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének hivatala készített. Ez azt mondja ki, hogy kicsi annak az esélye, hogy a teheráni vezetés tárgyalásokba kezdjen nukleáris programjáról. Unió diplomaták vitatják a kiszivárgott jelentés megállapításait. További külföldi híreink röviden.
Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország üdvözölte az észak-koreai atomprogram felszámolásáról kötött pekingi megállapodást. Az egyezmény értelmében a kommunista állam vállalja, hogy 60 napon belül elkezdi felszámolni nukleáris fegyverarzenáját, és hozzálát a Jongbyoni atomerőmű bezárásához. Észak-Korea 50 ezer tonna fűtőolajat kap ezért cserébe, majd további 950 ezret, miután teljesen üzemen kívül helyezte az atomreaktort. 9 halálos áldozata és sok sebesültje van annak a merényletnek, amely a libanoni fővárostól északnyugatra fekvő keresztények lakta Ain Alak város mellett történt egy autóúton. A robbantás 2 autóbuszt ért. A hírek szerint lehet, hogy a merényletnek közel van Rafik al-Hariri egykori libanoni kormányfő meggyilkolásához, amely éppen 2 éve történt.
Salt Lake Cityben már 5 halálos áldozata van egy fegyveres kora reggeli álmokfutásának. A mindössze 18 éves férfi a Utah állambeli város egyik forgalmas bevásárlóközpontjában nyitott tüzet egy puskából. 6 embert megölt, többet megsebesített. A rendőrség tájékoztatása szerint egyelőre nem tudni, hogy a tettes miért követte el a szörnyű cselekményt.
Sport, Melczer Zsoltal, aki most egy rövid ízelítőt ad az esti híradásból. Szervusz!
Szervusz, köszöntelek és köszöntöm a kedves nézőket is. Világbajnoki felkészülési mérkőzést játszott a magyar férfi vízilabda válogatott Kecskeméten, az ellenfél Olaszország csapata volt. További érdekesség, hogy ha csak ideiglenesen is, de Rád Géber László, a Mizó Pécs vezetőedzője, az orosz Spartak Moszkva női kosárlabda csapatához igazol, egyelőre csak másodedzőként. A részletekkel a közbeszéd után várom önöket.
Ne feledjék, hogy hírekért kattinthatnak az interneten a dunatv.hu-ra, és köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! A magyar és az olasz férfi vízilabda válogatott együtt készül a napokban a márciusi világbajnokságra. A 2 csapat ma hivatalos mérkőzést játszott Kecskeméten.
Vízilabda válogatottunk egy picit gyengébben játszott az olaszok elleni felkészülési mérkőzésen, ami érthető is, hiszen a Melbourne-i VB-re javában zajlik a felkészülés. Az, hogy Kis Gergő vagy éppen Kásás a fáradtságtól rendre az olasz kapusba lőtte a labdát, a lelkes kecskeméti közönséget egyáltalán nem zavarta, sőt a csilláron is lógó nézők minden egyes magyar mozdulatot tapsal jutalmaztak. Kemény Dénes csapata végül 8-8-ra oszta a vesztésre álló meccset, tehát aggodalomra semmi ok, amikorra kell a fiúk megfelelő állapotban lesznek. Benedek Tibor mindenképpen említést érdemel, hiszen a 35 éves klasszis visszatérése utáni első mérkőzésén 5 gólt szerzett.
Ez a 8-8, ez nem, persze nem lehetünk vele megelégedve, ennek ellenére egy sorozat edzések közt fáradtabban, egymást jól megismerve, hiszen tegnap is, meg ma reggel is velük játszottunk, nem annyira rossz, illetve hát szokjuk azokat az éles pillanatokat, ami hát elég kevés volt az utóbbi időben.
A Spartak Moszkva női kosárlabda csapata Rád Géber Lászlót, a Mizó Pécs vezetőedzőjét kérte fel arra, hogy segítse a jelenlegi tréner Natália Hejkova munkáját az orosz csapat soron következő Euroliga negyeddöntőjében. A Spartak Moszkva a következő idényben már vezetőedzőként alkalmazná Rád Gébert, emellett pedig 2 pécsi játékost, Iványi Dalmát és Béres Tímeát is szerződtetné. A Nemzet Sportolóinak Társasága január 31-én újabb névvel bővült. Földi Imre, az olimpiai, világ és Európa bajnok súlyemelő ma vehette át a Nemzet Sportolója címet.
Ünnepélyes keretek között állami és sportvezetők, valamint újságírók jelenlétében adták át az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban a Nemzet Sportolója címet az olimpiai, világ és Európa bajnok Földi Imrének.
Hát ez óriási nagy ünneplés volt itt a mai nap. Összejöttünk elég szépen sokan, a Nemzet Sportolói is itt vannak. Azon kívül Lampert Mónika gyönyörűen beszélt az eredményeimről, ami nagyon nagy érzés számomra.
Nekem egy nagyon nagy élmény volt gyerekként az 1972-es olimpia, a Müncheni olimpia, ahol az egyik nagy boldogságunk Földi Imre aranya volt, és én ugyanakkor személyesen nem ismertem őt, de én is úgy vagyok vele, mint minden magyar, hogy azokat, akiket szeretünk, akikre büszkék vagyunk, a személyes ismerősnek érzem.
A férfi kézilabda bajnokság mai egyetlen mérkőzésén MKB Veszprém Debrecen 31-22, a Magyar Kupában pedig Unikva Pécs Plererport 29-31. Az idegenbeli győzelemmel a budapestiek kerültek be a legjobb négy közé. Az utóbbi időben nincs jó formában a Győr női kézilabda csapata, sőt mi több, a zöldfehérek legutóbbi bajnokok ligája mérkőzésükön a játékvezetéssel sem lehettek elégedettek.
Győrben már akkor a szája elé kapta mindenki a kezét, amikor kikaptak a Kornexitől, aztán le kellett nyerni a Dunafert is. De Rót Kálmán azon már széttárja a kezét, ahogy Trondheimben veszítettek BL meccset.
Nagy balgaság lenne, ha mi azt hinnénk, hogy most csak a játékvezetők voltak ebben hibásak, de valahogy jelezni kell, hogy ez a mérkőzés nem tiszta körülmények között fejeződött be.
Az Európai Szövetséghez fordulnak, igaz tudják, hogy ez az eredménye már nem segít, a gödörből nekik kell felállni, ráadásul a két meccsre visszatérő Radulovics nélkül újra.
Ő neki az egyik legfontosabb játékeleme még nincs kész, a lövőerőben még a válsérülése után messze nem a régi. Azt hiszem, hogy a bokit egy kicsit jegelni fogjuk, és ismét előtérbe kerül a gyógytorna és a rehabilitáció, hogy visszanyerje a lövőerejét.
Persze a Léc nem került lejjebb a BL-ben és a bajnokságban sem.
Ha most azt mondanám, hogy megnyerjük mind a kettőt, akkor azt mondanám közülöm, hogy nézd ezt a kis nagyképű majmot. Én azt hiszem, hogy a BL-be tovább fogunk jutni a csoportból, ezt biztosra fogom tudni mondani, és hát nem adjuk olcsón a bajnoki címet, mi nagyon nehezen nyertük meg.
Most pedig más sportág, más évszak és más kontinens. A címvédő Boca Juniors komoly erősítéssel folytatja az argentin labdarúgó bajnokságot.
Juan Román Riquelme megunta a Villarreal kispadján a koptatását, és visszatért a gyökerekhez, a Boca Juniorshoz, ahol a prezidente Mauricio Macri tárt karokkal, nem mellékesen nyitott pénzes zsákkal fogadta. A fél éves szerződés 2 millió dollárt, naponta 14 ezret jelent a 28 éves sztárnak, aki ezzel Argentina legjobban fizetett labdarúgója lett. Csapata a Boca Juniors egyelőre még nélküle állt ki a hétvégén a klauzúra nyitófordulójában Buenos Airesben a Banfield ellen, és bajnokhoz illő játékkal fektette két várra ellenfelét. A végeredmény 4-0 a Boca javára, a találatokon Luchetti, Rodriguez, Orteman és egy kicsi komikus találattal Galván osztozott, és ha majd Riquelme is beszáll a gólgyártásba, akár csúcsot is dönthet a Boca Juniors.
A Duna Sport végén minden munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Forgalom, parkoló autók, smog jellemzi a fővárosi köztereket. A köz és a politikai akarat összehangolásával higgyék el, megújulhatnak. S ha ehhez a befektető és egy sztárépítész, Zaha Hadid is hozzájárul 22. századi futurisztikus terveivel, a város szimbólumává válhat például a Servitatér.
Célom egy olyan épület tervezése, amitől a köztér sokkal nyitottabbá válik.
Fél ötkor a négyzetméterben.
Salvador Dalinak három mindent elsöprő szenvedélye volt. A művészete, a múzsája és az abszurd iránti vonzódása. Személyét már életében ezernyi különös legenda övezte. De azt már csak kevesen tudták, hogy miért vett részt tevékenyen az idős mester saját képeinek hamisításában.
Az anyag átszellemítésének egyetlen módja, ha arannyá változtatjuk.
A Dali nyár. Meghökkentő dokumentumfilm a 20. század egyik legkülönösebb művészéről. Pénteken 19 órakor a Duna Televízióban.